Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!
Dogma vagy axióma? Katolikus tudósok tanúságtétele. Négy hetente jelentkező portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. Mai műsorunkban Tulassai Tivadar gyermekgyógyász orvosprofesszorral, az MTA rendes tagjával, a Semmelweis Egyetem korábbi rektorával beszélgetünk. A szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Előjáróban néhány gondolat a Szent István Tudományos Akadémiáról. Lázár Csabát hallják.
Ma Magyarország legrégibb könyvkiadója, a Szent István Társulat keverén belül 1885-ben jött létre a Tudományos és Irodalmi Osztály, azzal a szándékkal, hogy a magyar katolikus tudósok szellemi műhelye legyen. 30 év elteltével 1915-ben Csernok János hercegprímás a munka hatékonyabbá tételére azt javasolta, hogy a Tudományos és Irodalmi Osztály alakuljon át önálló intézményé, Szent István Akadémia néven. A két világháború között az akadémia a magyar tudományos közélet meghatározó tényezőjévé vált. A kommunista rezsim alatt 1952-től az akadémiát betiltották, és csak 1998-ban újíthatta meg működését. Jelenleg 6 osztályban fejti ki tevékenységét, hittudományi és filozófiai, történet és néprajztudományi, nyelv, irodalom és művészet történeti, jog és társadalomtudományi, élettudományi, valamint természettudományi területeken. A Szent István Tudományos Akadémia ma egyházmegyei tudományos társulásként működik azzal a céllal, hogy tanúságot tegyen a keresztény értékrend szellemében művelt tudományosságról.
Köszöntöm a hallgatókat! Beszélgető társunk Tulassai Tivadar orvos, gyerekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki 2 éve immár a Szent István Tudományos Akadémiának is tagja, a Semmelweis Egyetem egykori rektora. Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított erre a beszélgetésre.
Köszönöm szépen, én is örömmel vállalkoztam arra, hogy egy olyan beszélgetésben válaszoljak kérdésekre, ahol a szakmám, a elmúlt időszakban végzett tevékenységem is bármi olyan kérdés fölmerül, amely esetleg érdeklődésre tarthat számot a Katolikus Rádióban.
Tulassai Tivadart széles látókörű tudósnak ismerik a munkatársai, iskolateremtő, oktató, nevéhez köthető 3 tankönyv, illetve szakkönyv. Szakterülete a gyermekgyógyászat, a nefrológia, tehát a vesebetegségei, illetve a koraszülött ellátás. Elsőként írta le a légzészavarban szenvedő újszülöttek vese elégtelenségeinek okait. Egy másik kutatásban kimutatta, hogy a koraszülöttek fiatal korában kimutathatók azok a jelek, amik a magas vérnyomáshoz, a 2-es típusú cukorbetegséghez, illetve a csontritkuláshoz vezetnek. Jelenleg is aktív, fél évszázados, rendkívül gyümölcsöző pályafutással, hogy látja a szakterületét, hol tart most, milyen eredmények, sikerek, nehézségek, remények vannak napjainkban?
Hallva azt, hogy mennyi időt töltöttem itt a szakterületemen, amire így az ember nem is gondol időnként vissza, valóban félelmetes eredmények és nagyszerű eredmények következtek be az alatt a néhány évtized alatt, amit én a pályán töltöttem. De én onnan indulnék el, hogy a gyerekgyógyászat az a orvostudományok alterületei közül a legkésőbben kialakult nagy terület, hiszen a gyerekeket a évszázadok, évezredek folyamán úgy külön nem gyógyították. Születtek, ha meghaltak, meghaltak, utána született a következő. Az első gyerekkórház ezért az 1801-ben, 19. század elején létesült. Addig csak olyan ispotályok voltak, ahol a nem kívánt gyermekeket behelyezték, Firenzében máshogy is egyébként, csak megjegyzem, hogy ezt egy püspök a 11.-12. század folyamán volt az első, aki egy ilyen lelencházat alapított. De igazán a gyermekekkel való szervezett gyógyítás az a 19. század folyamán alakult ki, és mindig büszkén mondtam azt, és büszkén valljuk mi magyarok, hogy a világon a negyedik legkorábban kialakult gyermekkórház az éppen az a kórház, ahol most mi beszélgetünk, a Schöpf-Mérei által alapított Szegény Gyermekkórház Pesten című intézmény.
Ez most jelenleg a Bókai Gyermekklinika.
Ez most a Semmelweis Egyetem gyermekklinikája, amelynek két telephelye, a Bókai Klinika, illetőleg a Tűzoltó utcai klinika együtt dolgozik. A gyermekgyógyászat aztán rendkívül nagy fejlődésnek indult, és az első időszakban nem történt más, mint a betegségek leírása, tehát egy ilyen leíró disziplinává alakult, míg a 20. század első évtizedeiben elsősorban az élettani kutatásoknak a fejlődése kapcsán élettani alapra helyeződött a gyermekgyógyászat is. Tehát akkori gyermekorvosok megpróbálták megérteni, hogy a leírt, látható eltérések mögött milyen belső élettani folyamatok zajlanak. Ennek a belgyógyászatban egyik kiemelkedő magyar kutatója és orvosa volt Korányi Sándor, a gyerekgyógyászatban pedig Heim Pál. Heim Pál, aki itt a Bókai Klinikán, a Bókai iskolában nevelődött, ő azért ment el külföldre olyan iskolákat végigjárni és megtanulni, ahol ez az élettani szemlélet már működött, és hazajött is, és ő volt az első, aki a legalapvetőbb élettani alapokon zajló felismeréseket és az arra rávezethető kezeléseket is bevezette. Kevesen tudják, hogy az első infúziós kezelés, vagy az első szájon át adott folyadékpótlás az ő nevéhez fűződik. Tehát ez az a iskola, amelyik a morfológiából funkcionális élettani gyermekgyógyászatot hozott létre. A fejlődés következő lépcsője az persze a technológiához kapcsolódik. Amikor például a Wilhelm Konrad Röntgen először megtette a Röntgen felvételét, 2-3 év múlva ebben az intézményben, ahol ülünk, a Bókai Klinikán, már volt egy Röntgen készülék, és már Röntgen tudtak készíteni a beteg gyermekekről. De a fejlődés az nem állt meg, ahogy a technológia továbbfejlődött, minden olyan terület a gyermekgyógyászatra is bevezetésre került, amely a medicina egészét gazdagította. Persze kicsit mindig később, mert az ipar meg az üzlet az mindig a nagyobb lélekszámú populációra fókuszál, és ezért mindig a felnőttekre alakították ki a legelső technikai eszközöket, így aztán mondjuk lélegeztetőgépek is sokkal később alakultak ki a kisgyermekekre és az újszülöttekre és a csecsemőkre, de a 20. század második felében Magyarországon is kialakult az a szemlélet, hogy a újszülöttek, koraszülöttek rendkívül rossz, főleg a koraszülöttek rendkívül rossz életkilátásait meg lehetne javítani, és ehhez ez a technológiai fejlődés is hozzájárult, úgyhogy amikor 1975-ben létrejöttek a magyarországi első perinatális intenzív centrumok, akkor ez a technológiai fejlődés alapozta meg azt, és tett hozzá az élettani ismeretekhez, hogy jó diagnosztikus és terápiás lehetőséget tudjunk biztosítani az egyébként a túlélésük szempontjából nagyon nehéz helyzetben lévő koraszülött újszülötteknek. Tehát amikor arról kérdezett, hogy mik azok a fejlődési mérföldkövek, amelyeket az én szakmámban, a gyermekgyógyászatban az elmúlt 50 évben látni lehetett, akkor elsőként biztosan a neonatológiát emelném ki, az újszülött gyógyászatot, amely amikor azt rendszer szerűen bevezették Magyarországon, akkor még rendkívül magas volt a csecsemő halálozás, és mostanra elértük azt, hogy 1000-ből 3-4-5 megszületett újszülött közül csak 3-4-5 az, aki az egyéves kort nem éli meg, tehát ez ezrelékben fejeződik ki, aki ezt nem éli túl, rendkívül hatékony és jó volt ennek a területnek a fejlődése. De mondhatnám ezt a hematológiai, onkológiai betegekre is. Amikor én a pályámat kezdtem, akkor még a leukémiák vagy a rosszindulatú daganatok a gyermekkorban rendkívül rossz prognózisúak voltak, ma pedig részben a technológiának, részben a gyógyszerfejlesztési lehetőségeknek és azoknak a kutatásoknak az eredményeképpen 85%-90%-os túlélést is lehet bizonyítani, és el lehet érni Magyarországon is egyes rosszindulatú betegségek esetén. Persze vannak olyanok, ahol ezek a számok ennél rosszabbak, de hát ez akkor is egy nemzetközi szempontból is egy igen jelentős fejlődés. Ehhez persze az kellett, hogy ugyanolyan centrumok alakuljanak ki a hematológiai, onkológiai betegek kezelésére is, hiszen az is egyfajta szemléletváltás, hogy ahol csak kevés beteget látnak ugyanabból a betegségből, ott nem lesznek olyan jók az eredmények, mint hogyha ezt központosítottan látják el. Ilyen volt tehát a neonatológiában is a centrumok szervezése, a hemato-onkológiában is a centrumok szervezése. De akár mondhatnám a következő mérföldkőként a gyermeksebészetnek a nem invazív oldalának a fejlődését is, tehát ma már a gyermeksebészek különböző fejlődési rendellenességeket vagy más betegségeket nem mindenképpen úgy operálnak, hogy fel kell vágni a testet és a szervezetet, hanem úgy hívják, hogy minimálisan invazív beavatkozás, laparoszkóp, torakoszkóp, minden ilyen műtétek kis csöveken keresztül próbálják megvalósítani, és ez sokkal gyorsabb gyógyulást és nagyobb eredményeket biztosít. Ami még egy nagyon fontos eredmény az az, hogy a röntgen diagnosztika, amit hajdanában így hívtunk, az rendkívül széles skálán kezdett el fejlődni, bevezették az ultrahang diagnosztikát is sok-sok évtizeddel ezelőtt, amely nem invazív, és a legtöbb elváltozás azzal fölfedhető, de olyan fejlesztések következtek be az orvostudományban, amelyek a CT-hez, a mágneses rezonancia, az MRI vizsgálathoz vezettek, és ezzel nagy pontossággal morfológiailag is meg lehet mondani azt, hogy mi baj van egy bizonyos klinikai tünet alapján. Ugyanis egy betegséget három alapvető lábbal lehet diagnosztizálni, vagy három alapvető eszközzel. Az egyik a klinikai vizsgálat, a megfigyelés, az anamnézisekből, tehát a tünetekből levonható intellektuális összesítés, ez a legfontosabb mindig, tehát ezt nem kerüli meg egy mesterséges intelligencia sem. A másik a laboratóriumi diagnosztikának a fejlődése, ahol kis vérmennyiségből is nagyon széles skálán lehet olyan biomarkereket találni, amelyek egyes betegségre specifikusak, a harmadik pedig a képalkotó diagnosztikával elérhető. Tehát ebből a háromból viszonylag gyorsan és jól lehet ma kórismézni egyes betegségeket.
Gondolom a gyógyításban, a gyógyulásban, mentális téren is szép eredmények vannak, tehát például az, hogy már egy anyuka itt lehet, vagy egy szülő a beteg gyermeke mellett, egyáltalán, hogy a gyereknek a pszichéjével is lehet foglalkozni.
Pályafutásom alatt ez az egyik legnagyobb eredmény, hogy a gyermekek pszichéjével, a otthontól való elszakítottsággal is próbálunk valamit kezdeni. Én jól emlékszem, amikor én kezdtem a pályát, akkor a szülőknek heti kétszer vagy háromszor lehetett egy-két órára meglátogatni a gyermeket. Hát most képzeljük magunkat abba a helyzetbe, hogy valamilyen betegségem alakul. Őszintén ki kell tárulkozzak egy doktor előtt. Olyan bizalmi viszonyt kell kialakítsak vele, amelyik nélkül a gyógyulás rendkívül nehéz. És csak zárójelben említem meg, hogy sajnos ma ez a műszerekre alapuló, depersonalizált orvoslás, ez hátrányosan hat erre a interpersonális bizalmi kapcsolatra, ami pedig az alapja kell, hogy legyen a orvos-beteg találkozásoknak. Zárójel bezárva. A gyermekeknél sikerült azt elérnünk mostanában, hogy ha kórházba kell kerüljenek, akkor egyik szülő mindig velük maradhat. Tehát nem érzi azt az elszakítottságot, azt a félelmet, amelyik a családból való kiszakítás kapcsán mindenképpen megjelenik benne. Persze ehhez a infrastruktúra az nem mindig áll rendelkezésre, hiszen azok a kórházak, ez a kórház is, ahol vagyunk, az 1882-ben épült. És szükség lett volna, szükség lenne olyan korszerű modern kórházakra, ahol a anya-csecsemő, anya-gyermek együttlét az megvalósítható, de ezekben a régi épületekben is igyekeztek a kórházigazgatók, kórházvezetők kialakítani azt a lehetőséget. Erre azért nyílik lehetőség, mert a hajdani kórházcentrikus ellátás a gyermekgyógyászaton belül is elsősorban az ambuláns ellátásra fókuszál. Mindenkinek jobb az, hogyha járóbeteg formában tudja meggyógyítani a gyermeket, szülőnek, gyereknek, orvosnak is egyaránt, és ezért aztán szerencsére csak az olyan nagyon súlyos és intenzív ellátást igénylő betegek kerülnek ma kórházba, akiket nem lehet ambuláns módon meggyógyítani. És így aztán a felszabadult helyekből anya-gyermek egységeket, anya-gyermek kórtermeket tudtak kialakítani.
A gyakorlatról egy picit a tudomány felé szeretném terelni a beszélgetést, hiszen ez a tudomány, ugye ez mindig az emberi kíváncsiságnak a gyümölcse, a homo ludens kíváncsisága. Ez inspirálja a kutatót, de fontos szempont ebben, hogy a tudomány etikus legyen, hogy azért, mert a tudás birtokában már valamit meg tudunk tenni, mégse tegyük meg, ha jó erkölcsbe ütközik. Pályája során professzor úr biztos több ilyen dilemmával találkozott.
16. Benedek pápa hívja fel arra a figyelmet, hogy ha az ember mindent megtesz, amit meg tud tenni, és félreteszi az erkölcsöt, akkor abból az atombomba alakul ki. És hát ez a dilemma a kutatásban is jelen van. Tehát nem lehet mindent megtenni, amit meg tudunk tenni, mert ott kell, hogy álljon egy erkölcsi gát, amelyik a közjót és a jót, és az igazságra való törekvést szolgálja. Mert hát mi lehet a kutatásnak a célja? A kutatásnak nem lehet más a célja a kíváncsiságon túl, a homo ludens kíváncsiságán túl, mint az igazság keresése. És hogyha az igazságot akarjuk keresni, akkor csak egy vezérlő elv lehet, én vagyok az út, az igazság és az élet. Csak ott van az igazság, ahol a Jóisten, ahol Jézus Krisztus ezt megfogalmazta. Aki ezt az erkölcsiséget a kutatásban félreteszi, az sajnos beleesik abba a csapdába, hogy erkölcstelen és a közjó és az emberiség elleni dolgokat is el tud követni. Nagyon nehéz ez a mai világban, különösen akkor, amikor olyan robbanásszerű fejlődés van a kutatásban is, amelyik a genetikai ismeretekre alapul, és ezt az előbb nem is emeltem ki, hogy a gyermekgyógyászaton belül is a genetikai vizsgálatok és a idejekorán felfedezett nagyon ritka betegségek, azok szintén egy olyan mérföldkövet jelentenek a gyerekgyógyászaton belül, amely mindenképpen figyelemre méltó. De éppen a genetikai módszertanok vetnek fel olyan erkölcsi kérdéseket, hogy meddig szabad elmenni, és mit nem szabad megtenni. Úgyhogy ez a dilemma, tehát ennek a határa ez változik, és nem lehet azt mondani, hogy amit egyszer 2-3-5 évvel ezelőtt meghúztam, mint vonalat, hogy az 5 év múlva is ott kell, hogy legyen az a vonal, mert lehet, hogy annak a technológiának a bevezetésével több jót szolgálok az emberiségnek, és közelebb jutok az igazsághoz, és még nem a vegykonyhában próbálok kontárkodni, madácsot idézve, és az isteni gondviselés ellen dolgozok, hanem a közjóért és az emberek jobb létéért. Tehát ez egy nagyon változó terület, amelyet időről időre át kell gondolni, hogy hol van az az erkölcsi határ, ami még megengedi a jobbítást, és hol van az, ami már kizárólag a gonosznak a szolgálatába áll.
Professzor úr, amit imént mondott az igazságról, arról nekem rögtön eszembe jutott a Szent István Tudományos Akadémián tett székfoglaló előadása, amelyben tudomány és hit viszonyát fejtette ki. Én is erre kérném, hiszen ez a másik fontos szempont ugye a kutatói hivatásban, hogy kiválthatja-e a tudományos eredmény a hitünket. Mert napjainkban ugye ezt is megéljük, hogy behelyettesítjük, nem kell már hinnünk, hanem majd a technikával megoldunk mindent, magunk lépünk a teremtő helyére.
Ez biztosan egy rossz és téves út, és amit említettem a székfoglaló előadásban is arra próbáltam rávilágítani, hogy a kutatás nem lehet öncélú. És a kutatás, ahogy azt előbb is mondtam, az igazság megismerése, az igazság pedig csak az isteni teremtésen keresztül tud megvalósulni. Aki erről az útról letér, azt a nemzetközi élet akár ünnepelheti is, de az biztos, hogyha vele gondolunk, a legnagyobb tudósok az életük végén, vagy az életük valamelyik folyamán egészen biztos, hogy közel kerültek Istenhez. Van az a mondás, amit korábban Newtonnak tulajdonítottak, de hogy én utána olvastam, az valószínűleg Heisenberg által mondott mondat, hogy aki a tudomány poharába belekóstol, az ateista lesz. Aki kiissza, a pohár alján megtalálja Istent. Hát erről szól az igazi tudomány és a hit kérdése, és természetesen meg kell mondani azt is, hogy Bibliában olvassuk, hogy sokasodjatok és szaporodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Az uralom az nem azt jelenti, hogy rombolnunk kell, hanem szemlélődni, gyönyörködni a teremtésnek a nagyszerűségében és a megismételhetetlen szépségében, és azoknak a felfedezése visz közelebb minket Istenhez. Tehát én a tudományt így szemlélem, hogy hit nélkül az egy zsákutca, és hittel végzett tudomány az a teremtésben való részvétel, a megismerésben és a gyönyörködésben való részvételt jelent, amely természetesen az emberiség jólétét is szolgálja, hiszen szaporodjatok és sokasodjatok, az csak úgy mehet, hogyha ha örülünk egymásnak, és szeretetben éljük meg mindezt.
Hát ez végszónak is pompás, de azért én befejezésül még egy kérdést szeretnék feltenni, egy kicsit visszaugorva az időben, a gyerekkorára, egy ilyen méltán sok elismerést kapott tudományos pálya, tényleg közel fél évszázada után, ha visszaugrunk a gyermek tulassai tivadarhoz, a galántán születettre, aki aztán fiatalemberként elindul ezen az életpályán. Mi volt az a első lökés, az a mozgatórugó? Mi lehet esetleg egy, hogy úgy mondjam, doktori recept a ma fiatalságának? Hogyan lesz termékeny az életpályánk?
Amit én megköszönhetek a Teremtőnek is, az a családom. Mert a gyerekkoromban a családi hit és a megtartó erő az rendkívül sokat jelentett. Aztán néhány mester, aki a későbbiek folyamán szintén meghatározó példát mutatott, nem csak a gimnáziumban vagy a középiskolában, hanem az egyetemen is, és ha így visszagondolok őrájuk, akkor ők mind mélyen hívő, tisztességes és nagy tudású emberek voltak. Ezek a példák segítettek engem is ahhoz, hogy olyanná szeressek válni, mint mondjuk az egyik mesterem, vagy szeretnék hozzákerülni, vagy azt az értékrendet vallani. Egyébként pedig azt gondolom, hogy általános recept nincs. Én olyan szerencsés vagyok, hogy engem a tenyerén hordott a szűzanya. Tehát nem voltam olyan visszafordíthatatlan gödörben, ami aztán mind a tartásomat, mind az értékrendemet megváltoztatta volna. Voltak nehéz helyzetek az életemben, de ezekből mindig úgy tudtam kijönni, hogy most se csinálnám másként, és mindig tudtam hova fordulni, kitől kérni tanácsot lelkiekben, vagy akár szavakban, akik aztán segítettek engem ebben. Tehát nincs általános recept. A hit útján, mesterek segítségével el lehet jutni odáig, hogy az ember az élete végén azt mondja, hogy a pályámat megfutottam, a hitemet megtartottam. Igen.
Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották. Tulassai Tivadar gyermekgyógyász orvosprofesszorral, az MTA rendes tagjával, a Semmelweis Egyetem korábbi rektorával, a szerkesztő Tóth János András beszélgetett. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is felhívjuk figyelmüket, hogy a Szent István Tudományos Akadémia a székfoglaló előadásait élőben közvetíti a YouTube oldalán, és a korábbiak is elérhetőek ugyanitt.
Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!